A mai témám Ésaiás az Ószövetség evangélistája, és szeretném már most mondani, hogyha valaki korábban elmenne, rengeteg ígéret van Ésaiás könyvében. Nagyon szép megszólító ígéretek, hogy el szokták olvasni ezeket a témákat, a könyveket? Jó. Akkor én 3 hét múlva jövök, Ésaiás könyvéből egy papírra egy-két igeverset kiírni, amire az üzenet, megszólító, és akkor itt vagy felolvassuk ezeket, ha ide teszik az asztalra majd ezeket az ígéreteket, majd a végén mondanám, hogy miért kérem ezt. Ésaiás próféta az Ószövetségben a babiloni fogság előtt évtizedekkel, évszázaddal élt, több király életében is, hogy olvassuk, hogy Uzziásnak, Jótámnak, Akháznak, Ezékiás királynak a napjaiban végezte a szolgálatát, és rendkívüli gazdag tartalmú a próféta üzenete könyve. Miért adták a szervezők ezt a címet, hogy a Ószövetség evangélistája? Ugye, mi az evangélium? Mi az evangélium jelentése? Jó hír, örömhír. Miért van szükségünk örömhírre? Hát mert ez a világ nem igazán olyan, hogy itt csak jó dolgok történnek. Bizony van sok tőlünk független, időnként mi is benne vagyunk azokban a nehézségekben, amiket okoznak, vagy amit akár mi is okozhatunk másoknak. Mindnyájan vágyunk valami jóra, valami szépre, nemesre, és a mai alkalommal azt nézzük meg, hogy Isten mit üzen az embernek. Ha evangélium, ugye erről rögtön Jézus Krisztus jut eszünkbe, a megváltás. Megnézzük majd azt, hogy mennyire megváltás központú az Ószövetségnek ez a könyve. Nézzük meg, akkor az első kérdésünkre rögtön, hogy miért van szükség jó hírre. Szeretném azt kérni, hogy ugye Ésaiás próféta a zsidó nép körében élt, ott volt próféta. Amikor azt olvasom, hogy Izrael, akkor felejtsük el, hogy ez a zsidóknak akkor szólt. Gondoljunk a mai időszakra, és akár önmagunkra is. Jó? Tehát most ezt ne akarjuk a zsidókra kivetíteni, mert az üzenet az inkább most a mai korra számunkra érvényes és számunkra üzenet. Azzal kezdi az isteni üzenet az első fejezetben, ha valaki Bibliát a képbe jött, hogy halljátok egek, vedd füleidbe föl, mert az Úr szólt. Fiakat neveltem, méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár az ő urának jászlát. Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel rá. Ó, gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak, elhagyták az Urat, megutálták az Izrael szentjét, és elfordultak tőle. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Olvashatnánk még tovább, és fogunk még olvasni. A korunkat is jellemzik ezek a gondolatok? De azért is vetettem fel így a kérdést, hogy ugye nyilván ne csak a kis szűkebb környezetünkre gondoljunk, hanem az egész világra, ahol annyi az igazságtalanság, a kegyetlenség, a szeretetlenség, a vallásos világban is. Most még azt is megkockáztatom, hogy mindegy, hogy milyen vallást mondunk, és nem csak a kereszténységre gondolok, hanem mindenhol ott van a bűn, az igazságtalanság, a kegyetlenség, az istentelenség a vallásosság ellenére. Azt mondja később, hogy országotok pusztasság, városaitokat tűzperzselte fel, tehát, hogy vannak fizikai nehézségek a természetben is, a társadalomban is, és Isten valami rendkívül súlyos módon jellemzi azt a korszakot, azt mondja, hogy halljátok az Úrnak beszédét, Sodom a fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Ugye Sodoma és Gomora, az ószövetségi két város, akik az istentelenségük miatt, az eltorzult, eltörstelenségük miatt pusztultak el, ehhez hasonlítja azt a kort, és hát bizony a mai világban is van jócskán ebből a hozzáállásból, lelkületből, és közben azért kesereg Isten, mert a vallásosság megmarad. Így folytatja, hogy mire való nékem véres áldozataitok sokassága, megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, a hízlat barmok kövérjét, a túlkok bárányok, bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot. A jó illattétel útálat előttem, újhoz, szombat, ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Az Isten azt mondja, hogy hiába való az a vallásosság, az az ünneplés, az az Isten tisztelet, ami nem hoz az ember életébe valódi változást. Ha ugyanúgy megmarad a bűn, akár Istennel szemben, akár egymással szemben, akkor a vallásosságnak nincs ereje. Ha a vallásosságnak nincs ereje, nincs átformáló hatalma az életünkben, akkor hol a jó hír, hol az evangélium? Akkor valami meghasonlás van. Hogy Isten hozza számunkra a jó hírt, de ez a jó hír nem változtatja meg sem a vallásosságunkat, sem az emberi kapcsolatainkat. Egészen odáig elmegy, hogy azt mondja, hogy az ünnepeiteket gyűlöli a lelkem, terhemre vannak elfáradtan viselni. De ha kiterjesztitek kezeiteket, mármint az imára, elrejtem szemeimet előletek, sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallgatom, vérrel rakvák kezeitek. De azt mondja, hogy még az imádság is csak akkor kedves Isten előtt, hogyha ez nem jár együtt a kegyetlenséggel az emberi kapcsolatokban. Nézzük meg, hogy ezután mit tanácsol az ige, maga az Isten. És rögtön hozza a megoldást, és aztán majd egész Ésaiás könyve erre a megoldásra helyezi a figyelmet, hogy ki által hogyan valósulhat meg a változás az ember életében, és mi a mi részünk ebben. Most először a mi részünket hangsúlyozza, mert ezzel kezdi, hogy mosódjatok, tisztuljatok meg. Távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát. Szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni. Törekedjetek igazságra. Vezessétek jóra az erőszakoskodót. Pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. Világos a tanítás, az útmutatás, Isten változásra hív bennünket, és még az is benne van ebben a szakaszban, hogy ez az életünkben egy folyamat lesz. Ugye a tanuljatok, az nem azt jelenti, hogy egyik pillanatra a másikra mi teljes változáson megyünk át, hanem bizony ez egy folyamat, amit tanulunk, amit tudatosan keresünk és követünk. És itt jelenik meg egy új gondolat. Nagyon sokszor keresztények úgy gondolják, hogy az evangélium az a jó hír, hogy Isten mindet megbocsát, azt csinálunk, amit akarunk, Jézus meghalt értünk, tehát nekünk csak hinni kell a kegyelemben, egyébként meg élhetünk, ahogy jónak látjuk. Ésaiás könyve egy teljes körű képet mutat az evangéliumról. Mert azzal kezdi, hogy no jártek, törvénykezdünk. A törvénykezésről ugye a bíróság jut eszünkbe, a bíróságról, hogy vannak törvények, szabályok. Tehát Isten ezzel eszünkbe juttatja azt, hogy a vallási életnek, a mindennapi életnek megvannak a maga törvényszerűségei, amihez vissza kell térnünk, hogy az Isten előtt kedvesek lehessünk, és Jézus nem azért halt meg a kereszten, mint az, amit sokan úgy vallanak, hogy a törvény félretette, a kereszt áldozat óta nincs szükség törvényre, elég a szeretet törvénye, mert hát látjuk, hogy értjük a szeretet törvényét. Bizony a szeretetet is tanulni kell. A szeretet megismerése, megértése, az is egy folyamat, mert legelőször ugye a szeretetem azt értjük, hogy engem szeressenek. Aztán utána azt értjük, hogy hát én szeretem úgy, ahogy én jónak látom. A következő lépés, hogy szeretni a másikat úgy, ahogy neki jó. Nem úgy, ahogy én gondolom. A negyedik pedig, hogy úgy szeretni, ahogy az Isten is jónak tartja, jónak látja. Ez a legmagasabb rendű szeretet. És amikor azt mondja, hogy nyájátok, törvénykezzünk, akkor rögtön megjelenik a kegyelem. Hogyan törvénykezik velünk az Isten? Ugye rögtön odaállítja a törvényt, önmagát, a 10 parancsolatot, a Szentírást, az isteni mércét, de rögtön megjelenik az evangélium, hogy meg ne ijedjünk. Mert azt mondja, hogy a törvény, máshol is írja a Biblia, az a való, hogy rámutasson a bűnre. De ha a bűnt meglátjuk, akkor rögtön ott tehát egy pár mondat után rögtön megjelenik a kegyelem, mert azt mondja, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Nagyon röviden, nagyon tömören megfogalmazza az isteni kegyelmet, a megbocsátást, az isteni szeretetet, az isteni segítségnyújtást, az irgalmasságot, a kegyelmességet, és aztán azzal folytatja, hogy de hogyan tovább. De ha engedelmességgel hallgattok, e föld javaival éltek. És ha vonakodtok, sőt pártot üttök, fegyver emészt meg, mert az Úr szára szól. Megjelenik az isteni igazságszolgáltatás, hogy az Isten, ugye végig látjuk, hogy ad védelmet, és még mindig ad védelmet, de egyszer csak elvonja a védelmező kezét, és azt mondja, hogy akkor viselje az ember a bűnének, a tettének a következményét. És itt is ez jelenik meg, hogy kegyelem, ugye törvénykezés, kegyelem, engedelmesség, de ha nem, akkor következmények. És azt mondja, hogy amikor az ember vonakodik odafigyelni arra, hogy mi az isteni útmutatás, mi a szeretet törvénye, mi a 10 parancsolat törvénye, akkor ennek az ember életében következménye lesz. Az ítéletet Isten elsődlegesen a bűn felett akarja gyakorolni. Jó, jegyezzük meg, nem a bűnös felett, a bűn felett. Megítéli a bűnt, és kegyelmet ad a bűnösnek. Csak akkor kerül ítélet alá a bűnös, ha ezt az első lépést nem teszi meg, hogy oda viszi a bűnét az Isten elé, mert akkor viszont a bűnös felett fog megjelenni az ítélet azoknak az életében, akik elutasítják Istent, a figyelmeztetést, az útmutatást és a kegyelmet. A az egész Ésaiás könyve, tehát ezzel kezdődik, és erről szól végig, Izrael életében, a népek életében, a környezet, nagyon sok népet felsorol, ezekre nem fogok kitérni, így külön-külön, és összekapcsolódik nagyon sokszor az első advent ígérete és a második advent ígérete. Majd figyelni fogjuk, hogy abból mi vonatkozik Jézus első eljövetelére, mi vonatkozik a második eljövetelre, és az isteni megoldás, ugye hiába jött el Jézus, még nincs teljes megoldás, az evangélium még nem teljesedett ki, mert a földünkön még itt van a bűn. És majd olvasni fogjuk azokat az igéket, hogy Isten hogyan fogja megoldani azt, hogy egy olyan országot adjon, ahol már nem lesz bűn. Most nézzük meg a messiási proféciákat. Ugye 66 könyv, sok-sok oldal, nem lehet mindenre kitérni. Evangélium, ha evangélium, akkor Jézus Krisztus. Nézzük meg a messiási proféciákat, ami ugye az első advent, és a proféciákban úgy megjelenik majd a második advent ígérete is. Ésaiás könyve 7. fejezetében megjelenik az az ígéret a 14. versben, amit karácsonykor mindenki emleget. Ezért áld jelt néktek az Úr maga. Íme a szűz fogad méhében, és szül fiat, és nevezi az Immanuelnek. De az Immanuel szónak a jelentése Máté evangéliumában, hogy velünk az Isten. Tehát a messiás megszületésének a módját említi a profécia. Ezeket gyűjtögethették össze abban az időben, hogy tudják, hogy mikor, hogyan fog megszületni a messiás. Ezért mondhatjuk azt, hogy ha a szűz fogad méhében, akkor Jézusnak az emberi léte, az isteni léte, mert hogy az atyától származik, mivel hogy velünk az Isten. Jó hír, hogy Jézus, mint a mennyből jövő Isten emberré lett. Mit üzen ez az embernek? A földön itt van a bűn, itt van a lázadás. Így jellemzi az ige, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, és Isten mégis elküldte az ő egyszülött fiát. És engedte, hogy emberré legyen. Ez a jó hír, ez az evangélium, hogy az ószövetségi történelem körülbelül 4000 éves történelme, ami tele van sötétséggel, bűnnel, Istennek időnként muszáj volt közbelépnie, Jézus nem bánta meg az ígéretét. Nem mondta vissza, hogy elküldi a messiást, a megváltót. Tehát ez a profécia, és amit az Isten mond, az beteljesíti. És ezért is mondtam, hogy gyűjtögessünk Biblia verseket, mert nekünk szóló ígéretek is bőven vannak, amik személyre szólóak. Nyilván ez minden emberhez szóló üzenet. A 9. fejezet, tehát lapozunk tovább, és nézzük tovább a messiási proféciákat. Ugye most kibővíti az első üzenetet, 9. fejezet, 6. verse, azt mondja, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. a seregek urának buzgó szerelme névelje. Talán a végével kezdem. A seregek urának buzgó szerelme. A szerelem a legmagasabb rendű szeretet, az önfeláldozó, odaadó szeretet. És azt mondja, hogy megszületik egy gyermek, nekünk adatik. Az emberi létele által, és rajta lesz az uralom. Az ő vállán lesz az uralom. Jézusnak hatalmas felelőssége volt. Ugye folyamatosan bontakozott ki a szolgálata, és 12 éves korában, amikor Jeruzsálemben a templomba elviszik Mária és József, akkor, és amikor kárhoztatják, hogy miért maradt el, akkor azt mondja Jézus, hogy nekem az én mennyei atyámnak kell engedelmeskednem inkább. És ezzel jelzi az ő küldetését. Az uralom az ő vállán lesz, és nem olyan uralom, mint amire mi gondolunk. Mert Jézus azáltal lesz uralkodóvá, hogy először is uralkodik önmagán, példaképünké lesz, teljesen odaszánja magát a mi megváltásunkért a helyettes áldozatra, és egészen odáig, hogy ő majd az életét adta értünk. És nagyon szép, ahogy a nevét említi. Istennek, Jézusnak is nagyon sokféle olyan erkölcsi nevet ad a Szentírás, ami által a bizalmunkat akarja növelni iránta. A csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké valóság, Atya, békesség, fejedelme. Hát csodálatos az egész földi élete és a kereszt áldozata. Nem lehet rá más mondani. De azt mondja, hogy tanácsos, tanácsadó. Ha a Jézus életére, áldozatára gondolunk, az kimondatlanul is tanácsot ad nekünk. Erős Isten, örökkévalóság Atya, tehát olyan isteni személy, amit így fogalmaz meg János apostol, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát Jézus a teremtésben az Atyával együtt teremtette meg a világunkat, és magát az embert, és a békesség fejedelme, az egész életét figyeljük. Nincs olyan békétlen helyzet, amikor Jézus meg ne őrizte volna a békességét. Ha egyet lapozunk, és hogy jelezzem azt is, mert ugye, egyszerű lenne most csak a szépet kiemelni, és a Jász könyvéből, de megjelenik a 8. versről, ott van is egy hozzáadott cím, hogy ítélet Izrael felett. Ja, mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van. Tehát Isten mindenki felett akar kegyelmet gyakorolni, de a haragja a bűnnel szemben, az kibékíthetetlen. És szükségünk van rá, mert az ember könnyelművé válik a bűnnel szemben. Ugye csak egy tiltott gyümölcs, és mi lett belőle? Tehát mindig kicsiben kezdődik, és Isten haragja a bűnnel szemben, az emlékeztet bennünket arra, hogy milyen súlyos következményei vannak, amikor az ember elutasítja az isteni támogatást, segítséget és az ural útmutatást. A 11. fejezet megint csak messiási profécia, és azt mondja, hogy származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik. Nagyon érdekes a jellemzés. Ugye Isai Dávidnak az apja, dávidi származású Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy Isai törzsökéből, tehát az emberi vonalon Isai törzsökéből, ősei közül vagy utódai közül származik majd, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Ezen a virágszállal jelképezi a Biblia Jézus és Jézus életét. Egy virágszál. Így tekintettek rá az emberek? De egy virág vonzó. Egy virág illatos. És örömmel tekintünk arra a virágszálra, azt mondja, egy virágszál növekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik. Bölcsességnek, értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Gyönyörködik az Úrnak félelmében, nem szemeinek látása szerint ítél, nem füleinek hallása szerint bíráskodik, igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hiteklent. Itt is megjelenik az igazság, a kegyelem és az ítélet azokkal szemben, akik elutasítják a kegyelmet. Mi a kulcsa Jézus győzelmes életének? Ésaiás könyve 61. fejezete is ugyanezt emeli ki, ott is az első verstől azt írja, hogy az Úr Isten lelke van én rajtam. Ez pedig ugye a harmadik isteni személy, a Szentlélek. A Szentlélek lelkünkre való hatása, amit így fogalmazott meg Jézus, hogy olyan, mint a szél, amikor fúj, és a lelkünkben titokzatos gondolatok, érzések születnek meg, vágyak az Isten igazságának, a szeretetnek a követésére, hogy az Úr Isten lelke van én rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk igazságszolgáltatása napját, és megvigasztalja minden gyászolót. Olvashatnánk tovább is, nagyon bátorítóak ezek az üzenetek. Azt mondja itt az ige, hogy Jézus ezért jött a szegényekért, a megtört szívűekért, a foglyokért, a megkötözöttekért. Most nem csak fizikailag, hanem a lelkileg, akik szegények, megkötözöttek, betegek, megtört szívűek, és ezt végezte Jézus a földi életében. Tehát most olyan messiási proféciákról olvasunk, amik már beteljesedtek Jézus életében. Ez volt Isten jókedvének esztendeje. Tehát Isten nem olyan immel-ámmal adta oda érettünk Jézus Krisztust, és engedte le ide a mi világunkba, a földre, hanem örömmel. Az isteni szeretetnek ez a nagysága. Hogy nem nézi a megváltásunk árát. Értékesek vagyunk az Isten szemében. Isten mindnyájunkat meg akar menteni, magához vissza akar vezetni. De itt is itt van, hogy hirdessen Istenünk igazságszolgáltatása, ugye itt így fordítja, hogy bosszúállása napját, és megvigasztaljak minden gyászolót. Ugye az Isten igazságszolgáltatásának napja a második advent, amikor Jézus eljön, és lesz a feltámadás, az örök élet, és az igazságszolgáltatás azok felett, akik visszautasították a kegyelmet. De lapozzunk vissza még a 11. fejezethez. A Szentlélek által azt írja, bölcsesség, értelem, tanács, hatalom, Istentől való félelem és Isten ismeret az, amit mi is megkaphatunk. Jakab apostol írja, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. De kérjük hittel. És nagyon szép a jellemzése Jézusnak, hogy igazságban ítéli a gyöngéket, tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Hányszor megvédte Jézus a földi élete során a szegényeket, a bajba jutottakat, a nehézségben lévőket, a számkivetetteket, a pogányokat, akiket lenéztek, akikkel szemben nem volt irgalom, az akkori vezetők életében. Azt mondja, a derekának övezője az igazság, és veséinek övezője a hűség. Igazság és hűség. És ezt kéri tőlünk is, hogy mi is ragaszkodjunk hozzá. És aztán megjelenik megint a második advent. Ugye az evangéliumnak a kiteljesedése, és lapozik a farkas a bárányjal, és a párduc a kecske fiúval fekszik. A borjú és az oroszlán kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiai. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét. Tehát nem lesz ragadozó állat. Nem kell félni semmitől. Ja, megnézzünk állatkertben ragadozó állatokat, hát bizony nem szeretnénk, hogyha elvennék a kerítéseket. Azt mondja, hogy eljön az az idő, mert hogy kezdetben sem volt ragadozó állat. És itt ad egy olyan útmutatást, amivel jelzi, hogy kik kerülhetnek be ebbe a békességes világba. Nem ártanak, és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tenger beborítják. Nem ártanak, és nem pusztítanak. Ártani, pusztítani. Egymásnak és a természetnek. Isten azt mondja, hogy ez is egy megfogalmazása az isteni törvényszerűségeknek, hogy védjük a természetet, védjük egymást, és segítsük egymást, mert a törvény betöltése a szeretet. Nem csak az, hogy nem ártok, hanem hogy segítem a másikat, és megértem a küzdelmében, a nehézségében. Tehát látjuk, hogy mennyire szétválaszthatatlan a proféciában az első és a második advent ígérete. Az evangélium ott teljesedik majd ki, mert ugye az egyik beteljesedett, a másikat reménységgel és hittel várhatjuk. És a Jesaja könyve 28. fejezetéhez lapozunk, akkor a 28. versben azt olvassuk, fejezetben a 16. versben, ami messiási profécia, ezért itt szól az Úristen, ímé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, és aki benne hisz, az nem fut. Jézus beazonosította ezt a proféciát, hogy ő az a kő. Nagyon érdekes, hogy kővel jelképezi önmagát, egy sarokkővel, egy olyan szegletkővel, ugye mi a szerepe a sarokkőnek? Összetartja az egész épületet. Ha nincs sarokkő, ha csak úgy egymás mellé van, akkor ott szétnyílik és szétdől az épület. Csaba tudja, hogy ezt hogy kell. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus tart össze bennünket. És ezzel jelzi a Biblia azt is, Péter apostol levelében mondja, ti is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házvá, szent papsárgá, de hogyan lehet evangélium az, hogy letett egy követ, egy próbakövet, erős alappal. Ha megnézzük, Máté evangélium a 21. fejezetét be is idézi a Szentírás, Máté evangélium a 21. fejezetét, hogy hogyan valósult meg a gyakorlatban, hogyan azonosította önmagát Jézus ezzel a proféciával, akkor azt mondja a 42. versben, mondanékik Jézus, sohasem olvastátok ki az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. Az Úrtól lesz ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Tehát volt egy ilyen ószövetségi példa, hogy egy kő sehogy sem illett bele, és akkor a végén az lett a szegletkő. De annak okáig mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. és aki egy kőre esik, szép zúzatik. Akire pedig edesik rá, szép morzsolja azt. És a főpapok és a farizeusok, hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól. És mikor meg akarták őt fogni, megfélemlének a sokaságtól, mivel hogy úgy tartják őt, mint prófétás. Ugye döbbenetes, hogy amikor Jézus azonosítja önmagát ezzel a kővel, ezzel a szegleszkővel, akkor azt mondja, hogy erre a kőre nekünk rá kell esnünk, vagy pedig ez a kő esik ránk. Ugye nagyon érdekes ez a jelkép, mit jelent ráesni a kőre? Ha a kő Krisztus, és Krisztusra ráesni, Péter apostol élet példája juthat eszünkbe, amikor Péter rádöbben Jézus személyére is azt mondja, és szembesül önmagával, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. De oda térd el Jézus elé. Leborul Jézus előtt. Ez a bűnvallomás, ez az őszinte megalázkodás, ez a Krisztusnak, a megváltónak a hittel való elfogadása, hogy az én kemény kőszívem törjön össze. Sehol máshol nem tud meglágyulni a szívünk, hogy irgalmasak legyünk, hogy megbocsátóak legyünk, hogy a Krisztusi lelkület uralkodjon bennünk, csak Krisztus irántunk való szereteténél. Ott törik össze a szívünk, muszáj, hogy összetörjön. És azt mondja, hogy aki a kőre esik, szét zúzatik, de csak a keménységünk zúzatik szét. És aztán azt ígéri máshol az ige, hogy elveszem tőletek a kőszívet, és adok néktek hús szívet, érző szívet, hogy ne kemények, lelketlenek legyünk, hanem érző, megbocsátó lelkületűek. És ott van ott az ítélet is, akire ez esik rá, a szép morzsolja. Tehát ha önkéntesen nem megyünk Isten elé a kegyelemért, a megújulásért, akkor Isten nem tud velünk mit kezdeni, és azt mondja, hogy akkor ez az ítélet lesz. Ha tovább lapozunk Jézus földi szolgálatának a tanulmányozásához, a 35. fejezetben, de közben is nagyon sok szép dolgot mond, a 35. fejezet első versétől az örömről beszél. Ugye örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság, virul, mint őszike, virulva virul, és örvend újjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Kármel és Sáron ékessége, meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Ugye ha a természet örül, örüljünk együtt a természettel, az Istennek, a megváltónak, és azt mondja, erősítsétek a lankat kezeket, szilárdítsátok a tántorgó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, ímé Istenetek igazság szolgáltatásra jő, az Isten, aki megfizet, ő jő és megszabadít titeket. Akkor a vakus szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyittatnak, akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásivá, a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és fák a terem. És lesz ott ösvény és út, szentség útának hivatik. Tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az, aki ez úton jár, még a bolond se téved el. Nem lesz ott oroszlán és kegyetlen vad, nem jön fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta, hiszen az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök örömfejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és sóhaj. Ez az egész fejezet egy olyan kettős profécia, ami részlegesen beteljesedett Jézus első eljövetelekor. Ugye minden mozzanata nem valósult meg, hiszen a vadak ott vannak, mind a mai napig a földünkön, Minden vak és minden sánta nem gyógyult meg, ugye minden pusztában nem fakadt víz, pont az ellentétes irányba haladunk, hogy egyre nagyobb a vízhiány. Tehát ott van az örök élet jelképe, előképe, hogy milyen lesz majd, amikor Jézus felállítja az örök országát, de Jézus életében is ott voltak ezek a kicsiben néhány ember, illetve hát elég sok ember életében, akiket meggyógyított Jézus, akiket megszabadított a betegség fogságából, és itt is megjelenik az, hogy ímé Istenetek bosszúra jön, igazságszolgáltatásra. És ebben az igazságszolgáltatásban azt olvastuk, hogy tisztátalan nem megy át azon az úton, azon az ösvényen. Tehát, hogy ne őrizzük meg magunkban a tisztátalan gondolatokat, a helytelen érzéseket, az Isten vagy felebarát ellenes érzéseket, gondolatokat, mert Isten kell, hogy egy olyan mércét, egy olyan magas mércét állítson, hogy a lázadás történelme ne ismétlődjön meg. Ezért magas a mérce. Mert ha egy olyan országot ígérne nekünk, ahol újra kezdődik, ki vágyna oda jutni. Hiszen csak idő kérdése. A teremtés után másfél évezred, és már üzönvíz a gonoszság miatt. Tehát ha 1600 év alatt ilyen mértékig eltorzul a világ, akkor jobb nem lenni. De Isten azt mondja, hogy örök öröm fejükön eltűnik a fájdalom és sóhaj. És nagyon sok messiási profécia jelenik meg. Ugye mindet nem is lehet elolvasni. A 40. fejezetből szeretnék néhány gondolatot. Azt írja, ímé az Úr Isten jő hatalommal és karja uralkodik, ímé jutalma vele ő és megfizetése ő előtte. Mint pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és öljében hordozza, a szoktatósokat szelíden vezeti. Megint Jézus életére illet ez a ószövetségi leírás. És aztán egy olyan figyelmeztető felhívás a 25. versről. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremti azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen hívuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólsz ekként, Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod én, és nem hallottad én, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad és nem lankad, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyak elnek, mint a saskeselyük. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Tanítványok juthatnak eszünkbe. Elfáradtak, meglankadtak? A keresztáldozat mindnyájuk a teljes kétségbe döntötte, hogy akkor most mi van? És volt számukra megújulás? Ők indították el a kereszténységet, plusz Pál apostol. Tehát azt mondja az ige, hogy ha mi ezeket a küszködő gondolatokat, kérdéseket Isten elé visszük, és átgondoljuk azt, hogy Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka, az ő szeretete örökké való szeretet, akkor az ember lelkében úgy helyre kerülnek a dolgok, és megújul a hitünk, a reménységünk, az ember kitartása, és újra folytatja az ember azt a bizakodó reménységben lévő életet. Egy nagyon szép szakat szeretnék felolvasni a 33. fejezetből, a 15. és 16. verset, hogy akkor mi is jellemzi majd a második adventben részesülőket. Azt mondja, aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyerességet, aki kezeit rászván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson, az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. És aztán azt mondja, hogy a bűnösök, akik megmaradnak a bűnben, azokat az ítélet éri utol, hogy a gőgös népet nem látod többé. Tehát a gőgös, a bűnben megmaradó ember, ugye, mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, ő tart meg minket. És nem mondja majd a lakos, beteg vagyok. A nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. Tehát erre fókuszál, hogy a kegyelmet, a bűnbocsánatot elnyerni nap mint nap, és majd a végén azt a megerősítő kegyelmet. Van egy nagyon szomorú fejezet, a 24. fejezet, ami leírja azt, hogy a Földünk egyre inkább milyen súlyos állapotba kerül, mert hogy az ember maga teszi tönkre a Földet, és az ember bűne miatt megy tönkre, és nem lesz megoldás a mi Földünkre, nem tudja az ember megoldani. Jó néhány katasztrófa filmet megnéztem, ami arról szól, hogy valami egetrengető katasztrófa, ami a Földre jön, akár kívülről, akár cunami jellegű, vagy bármilyen, és mindig arra futtatják ki, hogy aztán valahogy megoldódik. A Biblia azt mondja, hogy igen, megoldódik, de Jézus által. Emberek által nem tud megoldódni. Mert azt mondja, hogy gyászol, megromul a Föld, elhervad, megromul a Földnek kereksége. A Föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a Földet, és lakolnak a rajta lakók. Kevés ember marad meg. És rettegés, romlás, azt írja, hogy romlással megromol, töréssel összetörik, rengéssel megrendül, inogva megindul a Föld, mint a részeg, meglódul, mint a kaliba, és reál nehezedik bűne, és elesik, és nem kér fel többé. Úgy tűnik, hogy ez nem evangélium. De azért evangélium, mert emberileg ez már visszafordíthatatlan folyamat, és ha ez be is következik, majd megnézzük, hogy Isten új eget és új földet ígér. És ezekben a proféciákban mindenhol azt olvastuk, hogy ezen a földön fogja megvalósítani Isten a nagy tervét. Van néhány olyan messiási profécia, ami Krisztus áldozathozatalára vonatkozik. Különösen kettőt emelnék ki ezekből a proféciákból, az 50. fejezet második versét. Miért jöttem, holott nem volt ott senki? Hívtam, és nem felelt senki sem. Amikor, mintha Jézus elmondaná. Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat. Vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Imé én dorgálásommal kiszárasztom a tengert, a folyókat pusztává teszem. felöltöztetem az egeket sötétségbe, gyászruhával födöm be azokat. És aztán ezután beszél arról, hogy hogyan tudta megvívni a messiás az ő földi küzdelmét. Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. És az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Közel van, aki engem megigazít, kiperel én velem, álljunk együtt elő, kicsoda peresem, közelegjen hozzám, íme az Úristen megsegít engem, kicsoda kárhoztatna engem. Íme mindnyájan, mint a ruha meg a volnak, moly emészti meg őket. Kiféli közületek az Urat, ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék az Istenhez. Amikor az ige megfogalmazza, hogy mi volt Jézus győzelmének a titka, akkor azt mondja, hogy az első a hallgatás. Könnyű hallgatni? Értelmes módon. Nem akkor, amikor szólni kellene, mert mi ugye tudjuk azt, hogy hallgatunk, ha szólni kéne, szólni, ha... Azt mondja, hogy az Isten fölserkenti fülemet, hogy halljak, hallgassak, mint a tanítványok. Engedjük, hogy Isten tanítson bennünket? Ugye azt mondja, hogy minden reggel, így kezdte Jézus a napot, hogy az Atyától mennyei erősítést kapott arra a napra. És azt mondja, hogy ezáltal bölcs nyelvet kapott, hogy úgy tudjon beszélni. Tehát a beszédet megelőzte a hallgatás. Az az Istenre való figyelés. És aztán, és nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, ugye Jézus kitartott mindvégig, a Getsemáné kerti nagy küzdelmében is kitartott, és a kereszten is. És döbbenetes, ahogy megfogalmazza, hogy hátamat odaadtam a verőknek. Önkéntesen. Amikor azt mondták Jézusnak a kereszten, hogy szálljon le a keresztről, és majd hiszünk neki, leszállhatott volna a keresztről? Igen. Egy pillanat, és Jézus leszállhatott volna a keresztről. De nem. Mert ő, amit elkezdett, azt bevégezte. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak. Hát, amikor valakinek megvan kötözve hátul a keze, és leköpik, és arcul verik, szóval ennél gyalázatosabb dolog nem igen van. Nem tudja letörölni, és Jézus vállalta értünk. És ez volt a hite, az Úristen megsegít engemet. Bennünket is. El tudom-e én is mondani, hogy az Úristen megsegít engemet abban, amiben vagyok, abban az élethelyzetben, hogy a jót válaszom, és abban a jóban mindvégig kitartva megmaradja. Ezért példakép Jézus élete. Ezért kell napról napra odajárulni az Istenhez megerősítésért, hogy ebből bátorítást, buzdítást tudjunk meríteni. Mivel az időnk nagyon halad, fel kell gyorsítani egy kicsit. Ésaiás könyve 53. fejezete a másik nagy evangéliumi leírás. Ki hitt a mi tanításunknak? Az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Ez ismerős már? Ugye az elején azt olvastuk, hogy Isai törzsökéből egy gyökér nevekedik, és gyökeréből felnek egy virágszál nevekedik. Ugye nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt. fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, és az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Eddig olvasnám most először. És kedves hallgatók, az új szövetségben nem olvasunk ilyen mély lelki küzdelemről, mintha a tanítványok és az új szövetség írói, mivel entasították, és senki nem kívánta, hogy Jézus a kereszten meghaljon, mert vágytak rá, hogy majd felállítja a királyságot, mintha némán hallgatnának a krisztusi szenvedés mélységéről, a megaláztatásról. Olyan beszámoló szerint le van írva néhány dolog, de hogy mit élt át Jézus, amit az 50. fejezetben olvastunk, és itt az 53. fejezetben az Ószövetséget ezért érdemes olvasni. Mert a messiás ismeretéhez nem elég az új szövetség. A szenvedés történet mélysége ezekben a fejezetekben van lejegyezve. És azt írja, a fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népen bűnért ül rajta veresség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani a bűnbetegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokat bűnét hordozzá, és a bűnösökért imádkozott. Hol, mikor? Még a kereszten is. Hogy Atyám, bocsásd meg nékik. Itt van a második advent is, hogy majd zsákmányt oszt, hogy majd részt oszt. Ez az örök életnek az ígérete, az újjáteremtett földön való életnek az ígérete. Tehát Jézus szenvedés története nagyon mélyen meg kell, hogy érintsen bennünket. Mert értünk hozta meg ezt az áldozatot. Az 59. fejezetből csak két verset olvasok. És eljő Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. És én ővelük így szövetséget szerzek, szól az Úr. Lelkem, amely rajtad nyugszik, és beszédeim, amelyeket szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából. Így szól az Úr mostantól mindörökké. Tehát azt mondja, hogy ugyanaz a Szentlélek, aki megerősítette Jézust, ugyanúgy velünk van, szövetséget köt velünk Jézus. Ki a szövetségesünk? A Teremtő, Megváltó Isten. És azt mondja, hogy beszédeim, amelyeket szádba adtam. Én ezért mondtam, hogy olvassuk. És ha ki ír, csak egy-két igét, ami úgy gondolja, hogy az olyan megszólító, akkor az örökre ott lesz és a szükség idején a Jóisten eszünkbe tudja juttatni ezeket a gondolatokat. És néhány ígéretet szeretnék olvasni befejezésül, mert nagyon sok szép ígéret van, most már tényleg, hogy ezért időbe be is fejezzük, az 59. fejezetben, nem bocsánat, a 49. fejezet 14. versétől így szól Sion. Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Megfogalmazott már sok-sok emberben, hogy hol van most az Isten. Azt mondja, hát elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhetián. És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak. Szüntelen. Elősietnek fiaid, rombolóid és pusztítóid eltávoznak tőled. Azt mondja, hogy az anya-gyermek kapcsolatnál még csak előfordulhat, hogy az anya elfeledkezhetik a gyermekéről. De az Istennél ez nem. Ha mást érzünk, ezekkel az érzéseinkkel szembe kell fordulnunk, mert nem igazak ezek az érzések. Ezek a kísértés érzései. Aztán ugye a 40. fejezetből olvastam is, a 43. fejezetben így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen légy át, én veled vagyok. Ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened. Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Minden ember így szólít meg, kivétel nélkül. Ha én másképp gondolok egy emberre, akkor azt a gondolatot és érzést nem az Isten ültette a szívünkbe. A 54. fejezetben pedig, ez is egy nagyon szép, azt mondja, egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek. Mikor az ember úgy érzi, mintha az Isten elhagyta volna. Mert hogy van ilyen, hogy azt érezzük. Ja, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Uram. Ó, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való, imé ólomporba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határozat drága kövekből. És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűl, elesik általad. Azt mondja az ige, hogy sok minden érzés megkörnyékezhet bennünket. Ezt ismerjük. De egyben biztosak lehetünk, és ez a hit. A hitnek ez a bizonyossága, hogy a hegyek, ha eltávoznak, ha a halmok megrendülnek, az Isten irgalma akkor is ott van velünk, és hív bennünket. És egy záró gondolat, hogy azt mondja az ige, hogy Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által. Isten a jogosságot megmutatta Krisztusban, a keresztáldozatban. A mi életünkben is meg akarja mutatni, hogy jogosan csak akkor adhat üdvösséget, hogyha mi odaborulunk, bűnbocsánatot kérünk, megerősítést nyerünk, összhangban vagyunk Istennel, az ő törvényével, az ő szeretetével, és az életünkből eltűnik minden, ami ezzel ellentétes. És azért mondtam, hogy mindenki keressen egy-egy igét, mert az ige, igét Isten felhasználja, hogy a szükség idején megerősítsen bennünket. Egy alkalommal volt egy barátnőm, akinek Hodgkin kóros volt a kislánya, 8-as. Pestre hordták, kezeléseket kapott, nagyon beteg volt, és imádkoztunk érte. És egy alkalommal, ugye én is ott voltam a 4 gyerekkel, és úgy éreztem, hogy nincs erőm elmenni, de hát ugye ott volt a késztetés, hogy az anya meg várt, hogy bátorítsam, imádkozzunk, erősítsem. És tudom, ott álltam, hogy még muszáj kivasalni, mert a gyerekek mennek iskolába, meg hétvége lesz, készülni kell a szombati szolgálatra. És nagyon fáradtan elkezdtem vasalni, és hallottam az isteni igét, és Ézsaiás 41:10. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, sőt, megsegítlek. Igazságom jobbjával támogatlak. Én kívánom, hogy mindenkinek legyenek ilyen igéi, amit Isten felhasználhat, hogy eszünkbe juttatja a megoldást és a kegyelmet. Köszönöm szépen a figyelmet, és 3 hét múlva várom ezeket a isaiási, messiási, buzdító, bátorító gondolatokat. Elnézést, hogy egy picit több lett, mint 1 óra.